Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, aki a szeretetnek és minden jónak forrása, aki elkészítette számunkra a kegyelmet, és megajándékoz bennünket élő hittel. Tőle várjuk segítségünket, vigasztalásunkat, életünkben útmutatást és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a 327-es dicséretünk 4 versét énekeljük, a 327. dicséretünk 4 versét, amely így kezdődik, ó jöjjetek, hívek! Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezen az ünnepen különösképpen is odafordíthatjuk a mi szemünket te reád. És kérünk is téged arra, hogy amit énekeltünk, az hadd legyen valósággá, igazsággá a mi életünkbe, hogy akik most itt összesereglettünk, a te imádásodra lehessünk együtt, akik leborulunk és hódolunk előtted. Légy segítségül nekünk ebben, hogy végre levegyük magunkról a szemünket, levegyük a világról a szemünket, és végre oda tudjunk te reád nézni, aki dicsőséges király vagy, aki ott vagy az Atya Isten jobbján, aki nem csak teremtettél, hanem megváltottál, és megtartasz bennünket, akik hiszünk te benned. Töltsd meg a mi szíveinket örömmel, boldogsággal, a te áldó kegyelmed, szereteted legyen velünk ebben az órában, és maradjon is velünk életünk minden idejében. Így kérjük azt, hogy légy jelen közöttünk. Engedd, hogy megéljük, megtapasztaljuk ezt a te áldó jelenlétedet. Ebben őrizzél meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk énekkarának a szolgálatát.
Csak a pásztorok, csak a betlehemi pásztorok láthatták a megnyílott eget, s hallhatták a mennyei angyali sereget. És a pásztorok megijedtek az Úr ragyogó dicsőségétől. A ne féljetek biztatást ők hallották meg először. De a pásztorok remegő szívét biztatta az öröm üzenet. A megtartó Úr Krisztus néktek ma megszületett. Csak a pásztorok indultak útra megkeresni a jelet, istálló jászlában fekvő bepójált gyermeket. Csak a pásztorok mondhatták Máriának, mit úgy is érezett, hogy a jászolban fekvő kisded világ megváltója lesz. Nem csak a pásztorok, most már én is tudom, szívemben megszülettél megváltó Jézusom, szeretném hirdetni én is. Isten a szeretet, s ki szent fiában hisz, nyer örök életet.
Kis Józsefné Zsóka versét hallottuk, és ő mondta el saját szerzeményét, versét. És most egy olyan éneket fogunk énekelni, amit az ő párja hangszerelt, kis József, akit nemrég szólított haza az Úr, ő írta ennek az éneknek a férfi szólamát. A második versét, amit megénekelünk, ezt meg Zsóka írta, annak a szövegét. Szeretnénk így áldott karácsonyt kívánni a gyülekezetnek, és szerint énekünkkel az Urat úgy dicsőíteni, hogy a gyülekezetnek a szívét is megmelegítse, és együtt dicsérjük így az Urat.
Thank you.
Hálás szívvel köszönjük énekkaros testvéreink szolgálatát, és különösképpen is Mámfa Iné Kajus Virág testvérünk szolgálatát, aki koordinálja, vezetgeti énekkarunkat. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Jézus Krisztus földre jövetelének, érkezésének történetét. Több evangélium is elénk adja ezt, legrészletesebben Lukács evangélista, evangéliumának második fejezetében, ahonnan az első verstől a 20. versig terjedő szakaszt olvasom. Lukács evangéliumának második fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. János evangélista is elbeszéli nekünk karácsony történetét. Ő egyfajta értelmezésben tárja elénk. Hallgassuk meg evangéliumának első fejezetéből a 9. verstől a 13. versig terjedő szakaszt, ahol így beszél általa a Szentlélek: az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kedves testvéreim, tegnap advent 4. vasárnapján hallottunk arról, hogy Jézus Krisztus földre jövetele egyfelől teljesen természetes módon ment végbe, hiszen Isten így ígérte meg a megváltó eljövetelét, így erősítette meg prófétái által a kijelentését hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül, és így is következett az be, tehát természetes az, ami ott történt. Másfelől azonban arról is szóltunk és hallottunk, hogy mégis meglepő az, ahogyan Isten fia Jézus Krisztus belépett ebbe a világba. Az emberek, mintha mást, mintha többet vártak volna. Ma úgy mondanák az emberek, hogy ha már az Isten cselekszik, akkor elvárjuk, hogy valami nagy durranás legyen. És az, ami ott valójában történt, amit most felolvastam Lukács evangéliumából, testvérek, valójában nem volt egy olyan egetverő nagy durranás. Hát volt valami, érintett néhány embert Betlehem környékén, néhányan eljöttek távol-keletről, de azért nem rendült bele a világ. Sokan éppen ezért később is Jézust fenntartásokkal kezelték. Voltak, akik elutasították, ellenségesek voltak vele szemben. Ugyanakkor az evangéliumok arról is beszámolnak, hogy voltak, akik Isten kegyelméből felismerték, és később számunkra is lejegyezték és megírták, hogy tulajdonképpen Jézus eljövetelével megtörtént az, amit egy szóban így foglaltak össze, Immánuel, azaz velünk az Isten. Ma folytatva ezt a gondolatot arról szeretnék szólni a testvéreknek Isten segítségével, hogy miért fontos, hogy mi hogyan gondolkozunk Jézus Krisztusról, az ő földre érkezéséről. Miért fontos, hogy helyes és jó felismerésre jussunk, és hogy hogyan is juthatunk el erre a felismerésre. Ahhoz, hogy megértsük, hogy erről a problémakörről miért beszélek, hadd szóljak a testvéreknek egy látszólag nem ide vágó dologról. Nincs olyan ember, aki génjeiből adódóan ne vágyakozna a sikerre. Mindenki vágyakozik a sikerre, anélkül, hogy erre tanítanának bennünket. Én még nem láttam olyan gyereket, aki ne szeretne szerepelni. És ne élvezné azt, hogy őrá figyelnek az emberek. Akkor, ha finomíthatok, akkor azt mondom, hogy olyan gyereket én még nem láttam, amelyik nem szereti, ha nem rá figyelnek az emberek. Nem tanítjuk nekik, de kivívják a gyermekek azt, hogy mindig velük foglalkozzunk. Hát vagy úgy, hogy édesdöden gügyögnek előttünk, vagy úgy, hogy a földhöz verik magukat. A lényeg az, hogy ott legyünk a figyelem központjába. Nem tanítunk erre senkit, ott van a génjeinkbe, így születünk meg, és hogyha finomodnak is a dolgok, testvérek, az idők folyamán, azért az ember természetének ez az alapvető vonása mind halálunkig megmarad, hogy mi szeretjük azt, hogyha a középpontban vagyunk. Mi úgy szeretjük a világot, hogyha annak mi vagyunk a közepén. És akiknek ez nagyon jól megy, azokat szokták és szoktuk sikeresnek mondani és gondolni. Akik mindig magukon tudják tartani a környezetük figyelmét. Senki nem szeret periférikus személy lenni. Nem szeretjük. Nem szeretünk egyek lenni a szürke tömegből. Valahogy nem jó. Nem jó. Sokkal jobb, amikor körülöttünk vannak olyanok, akik értünk vannak, akik ránk figyelnek, akik velünk foglalkoznak. És higgyék el a testvérek, talán nem kell ezt sokáig magyaráznom, és részletesen magyaráznom, el tudjuk érni. Minden generáció, minden ember el tudja érni, hogy végül a környezete ő vele foglalkozzon. Hogy végül ő legyen a középpontba. A sikerrel, azzal, hogy mi vagyunk ott a dolgok közepén, és minden értünk van, azonban van egy nagy gondunk, ez pedig az, hogy nehéz megtalálni a siker útját és a sikernek a kulcsát. Nehéz ezt megtalálni. Mert változik a világ is, meg változunk mi is. Hát még egy gyermeknél elnézik, hogy a földhöz veri magát, de most gondolják végig a testvérek, hogy a családba egy édesapa vagy egy édesanyja magára akarná terelni a figyelmet, mert úgy érzi, hogy periférikus személy lett a családban, és elkezdeni a földhöz verni magát. Hát egy pillanatra biztos oda kerülne, én nem vonom kétségbe, a figyelem középpontjába, aztán lehet, hogy a meglepődött családok nyúlnának a telefonért, hogy jöjjön valaki segíteni, mert itt valami óriási baj van. Változunk mi is, változik a környezetünk is, és az ember mindig keresi, hogy mi a kulcs a sikerhez. Hogy tarthatom magam ott abban a pozícióban, hogy minden értem van, mindenki rám figyel, mindenki engem szolgál ki. Némelyek azt hirdetik ebben a világban, és igazán nagy sikerük van, hogy a kulcs az benned van, mélyen elrejtve. Kutakodjál, ismerd meg magadat, tárd föl azt, ami benned van, mik az erősségeid. A gyengeségeidet is ismerd meg, azokat jobb, ha elrejted, az erősségeidre dolgozzál rá, mutasd azt, ami előnyös benned, és sikeres ember leszel. Mások azt mondják, hogy a siker kulcsa az, hogy az ember jó helyre szülessen. Nyilván egy afrikai országban, ahol ma nagy szárazság van, ahol az emberek poros utakon járnak, és még mindig pálmából készült sátrakban élnek, ott az ember nem lehet olyan felettébb sikeres. Mondhatnánk, ők nem jó helyre születtek. Ez a téma távol van tőlük. Szociálisan is messze vannak attól, hogy sikeres emberek legyenek. Vannak, akik azt mondják, hogy jó korban kell születni. Vannak olyan korok, amik nem alkalmasak arra, hogy az ember sikeressé legyen. Hát a legidősebb generáció, aki megélte a háborút, tudja, hogy a háborús időszak az nem olyan időszak, amikor az ember sikeressé tud válni. Az nem jó kor. Ez a mostani itt, mondjuk Magyarországon egy sokkal jobb kor. Akik most születnek, azok sokkal közelebb vannak ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek. Hát akárhogyan is van, akárhány könyv is megjelenik, és akárhány ezer példányt el is adnak belőlük, mert van rá piac, mert keressük ezt a dolgot, hogy hogy lehetek én ott a középpontban. Egy dolog biztos és egy gondolat mindegyikben megjelenik, ez pedig az, hogy ma különösképpen is a siker a kapcsolatokon múlik. A kapcsolatokon múlik. Maga az emberi társadalom, ahogy tekintünk az emberi társadalomra, ma egy olyan felfogásban van előttünk, hogy az emberi társadalom kapcsolatok szövevénye. Egy hatalmas háló a társadalom. És ebben a hálóban valahol benne vagyunk mi is. Nem vagyunk feltétlen arra ítélve, hogy ebben a hálóban mindig ugyanott legyünk. Azt mondják sokan, hogy az egyéni sikernek a kulcsa, hogy te ebben a hálóban megtaláljad azokat a kapcsolódási pontokat, azokat az embereket, személyeket, ügyeket, amelyek téged fölfelé fognak emelni. Ezen kell fáradozni. Az egy dolog, hogy beleszülettél a világba most, az egy dolog, hogy mi vesz körül, építs kapcsolatokat. És ha jó kapcsolatokat építesz, akkor sikeres emberré válhatsz. Ugye nem csodálkozunk azon, ami a filmvilágban különösen is előttünk van, de a filmek sokszor arról szólnak, amit már megcsináltunk, másfelől meg arról szólnak közöttünk, amit meg akarnak, hogy csináljunk, mert azért ne legyünk balgák, a média világa nem kiszolgálni akar, hanem irányítani akar bennünket. Na most, ha megnézzük, testvérek, a ma üzenetét a médiákban, akkor azt látjuk, de a valóságban is ezt tapasztaljuk, hogy ebben a nézetben nem számítanak az érzelmek. Kapcsolódási pontokat kell keresni, és itt nem számítanak az érzelmek. Sőt, éppen akadályá is válhatnak. Az akadálya lehet egy érzelem annak, hogy az ember tovább lépjen. Hogy egy másik érdekeltséghez kapcsolódjon. Itt, ebben a felfogásban, a körülöttünk lévő világban, testvérek, minden az érdekeknek van alárendelve. Még a szeretet is annak van alárendelve. Hogy mi az én érdekem. Erről szólnak, testvérek, a futó kapcsolatok. Fiatalok, idősek életében az érdekről szólnak. Mondom a másiknak azt, hogy szeretlek, mert érdekem van, hogy hozzád kapcsolódjak. A szeretet az érdek utánfutója lett. És tudják, hogy mi a jó az utánfutóval? Nem kell mindig cibálni. Néha jó, ha ott van az utánfutó az autó mögött, de azt le lehet kapcsolni. Az emberi kapcsolatok sokasága ma arról szól, hogy persze ott van a szeretet, mint jó utánfutó. Néha szükség van rá, de abban a pillanatban, hogy az érdekem másfelé fordul, lekapcsolom a szeretetet. Kikapcsolom az érzelmeket. Nincs többé rá szükség. Azonban miközben így sokan sikerre jutnak, a jó kapcsolatokon, a jó helyezkedés által, és azokon keresztül, tehát pontosan fogalmazva mások kihasználásával, aközben azért azt is el kell mondani, hogy előbb-utóbb a sikeres emberek maguk is áldozattá válnak. Mert ahogy a nők sokszor érzelmek nélkül, az érdekek mentén fölfelé jutottak, mindig jönnek újabbak, akik majd rajtuk keresztül akarnak még feljebbre jutni. Ez az emberi kapcsolatoknak, az emberi kapcsolatrendszereknek a tragédiája, testvérek. Hogy az ember hajtja a sikert, de ha meg is találja, ha be is jönnek a számításai, nincsen boldogság, csak félelem. Afelől való félelem, hogy el fogom veszteni. Nincsen nyugalom, csak gyanakvás. Vajon ez a másik mit akar tőlem? Vajon ennek miért vagyok én fontos? Hogy talált ez rám? Mire fáj a foga? Nincsen békesség, csak hazugság. Csak folyamatos, permanens hazugság az emberi kapcsolatokban. Nincs békesség. Mutatjuk, nevetünk, boldogok vagyunk, de valójában az egész egy óriási hazugság. Úgy látom, testvérek, hogy az ma embere ezért pörög, ezért nem tudunk leállni. Mert van valami, amit összeépítettünk, amit idegesen, feszülten megpróbálunk megóvni, hogy el ne vegyék tőlünk, mert akkor összedől minden. Nincs kiszállás. Aki lemarad, aki nem jut tovább, aki nem fedezi fel az újabb kapcsolatokat, az már megy is lefelé. Azt már el is felejtik. Mert jönnek az újabbak, akik annak a hátán igyekeznek fölfelé törekedni. És nincs megállás. Nincs nyugdíj. Nincs betegség. Nincs szabadság. Az ember folyton folyvást pörög. Miért? azért, hogy sikeres legyen. Hogy a középpontban maradhasson, hogy ráfigyeljenek, hogy őt szolgálják ki. Hogy a világ úgy rendezkedjen be, hogy minden én rólam szóljon. Testvérek, azért beszélek erről, ahogy mondtam, látszólag nem ide illő dolog ez, mert óhatatlan és kikerülhetetlen az, hogy a világban uralkodó általános felfogás, a világban uralkodó viselkedés és gondolkozási formák el ne hassanak ránk keresztjénekre. El ne hassanak ránk. Ugye talán eszetekbe jut az, hogy sok keresztjén is hasonlóképpen viselkedik és éli az életét. Hát itt is a kapcsolatok számítanak. De nem csak egymás között, hanem sokszor a mai kereszténység Istenhez is ennek a világi filozófiának a hatása alapján viszonyul. Miért? Mert az ember megpróbálja Istent is kihasználni. Megpróbáljuk Istent is kihasználni, Istent is a saját szolgálatunkba állítani. De sok ember van, aki azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, de ez annyit jelent pusztán az életünkben, hogy Isten ott van látótávon belül, de nem kell túl közel engedni. Legyen ott karnyújtásnyira. Legyen az első a telefonkönyvben a neve. Hogyha vész van, akkor csak az egyes gombot nyomom, aztán már jöhet is az Isten. De nem kell, hogy közelebb jöjjön. És valójában a keresztjén emberek is Istennel való kapcsolatukban boldogtalanok. És az Istennel való kapcsolatunkban is nyugtalanok vagyunk. Nincs az, amit Isten ígér, amiről a Biblia beszél. Nem tapasztaljátok, hogy mi is pörgünk? Isten eszembe is pörgünk. Türelmetlenek vagyunk. Azt akarjuk, hogy úgy legyen, ahogy mi akarjuk. Így szoktunk imádkozni. Kimondjuk a mi atyánkba, legyen meg a te akaratod, de az összes imádságunk, amit Isten előtt elmondunk, arról szól, hogy legyen meg az én akaratom. Legyen meg az én akaratom. Itt a Földön mindenképpen. Boldogtalan és nyughatatlan életet élünk, mint keresztény emberek. Miért van ez, testvérek? Azért, mert valójában nem vagyunk Jézus Krisztussal és Istennel helyes viszonyban. Nem Istenben van a hiba, hanem abban van a hiba, hogy mi nem jól alakítottuk ki a kapcsolatunkat Istennel. Jó dolog az, ha Isten már egyáltalán ott van a mi gondolataink között. De végtelenül nagy tévedés és rossz gondolkozás, amikor a világ gondolkozás módja alapján közelítünk Istenhez. Mert ebből nem származik sem a boldogság, sem az öröm, sem semmi, amit az írás a lélek gyümölcsének mond, ebből csak nyugtalanság van, boldogtalanság van, kavarás van, ahogy szokták mondani. Ebből csak ez származik. Úgy is mondhatnánk, hogy nincsen áldás. Nincsen áldás. Mert tudjátok, a Biblia nem sikerről beszél nekünk, ez a világ fogalma, hanem a Biblia áldásról beszél. És a Biblia nem sikerességről beszél, hanem áldottságról beszél. Valójában arról az állapotról beszél az ige, amit a siker alapján gondolkozók el akarnak érni. De a Biblia azt mondja, hogy ez nem más, mint az áldottság. És az áldottság csak Isten és ember közötti helyes viszonyban jelenik meg. Amikor köztem és Isten között helyes a viszony. Karácsony Jézus Krisztus eljövetele azt üzeni nekünk, hogy Isten azt akarja, hogy mi áldott emberek legyünk. Nem mi akarjuk ezt igazából, hanem Isten akarja azt, hogy mi áldott életet élhessünk. És tudjátok, mit tesz? Kapcsolatot épít. A világ nem jár nagyon messze az igazságtól, csak egy másik utcában keresi. Isten is kapcsolatokat épít. A lehető legközelebbi kapcsolatba akar velünk kerülni, azért, hogy nekünk jó legyen. Azt mondja, hogy a gyermekeivé akar bennünket fogadni Isten. Erről beszél János, amikor leírja a karácsony történetét. Hogy az Isten föl akar bennünket hatalmazni arra, hogy az ő fiainak neveztessünk. Hogy az ő gyermekeinek neveztessünk. Miért pont fiak és gyermekek? Hát azért, amit az idősebb emberek már jobban éreznek itt a közösségben is, hát mert a fiaink meg a gyermekeink a mi örököseink. Hát annak, amit mi összeküzdöttünk, amiért dolgoztunk, amiben benne voltak ők is, meg természetesen, ami még megmaradt, és amit mi jónak tartunk, mert ha nem tartottuk volna jónak, nem gürisztünk volna, nem igyekeztünk volna arra, hogy szerezzünk, szeretnénk valami jó helyet. És ez majdnem minden helyen így van, hogy az ember azt mondja, hogy én ezt a gyerekemnek adom. Ő lesz az örökösöm. Ő érte vagyunk. Azt szokták ma mondani, hogy a gyerekekért vagyunk. Tiszteltes úr. Én már régen meghaltam volna, de itt vannak az unokák. Persze felelőtlen beszéd ez, de valamit azért mégis elárul. Szeretem őket. Azért nem állok le, mert nagy dolgokat akarok rájuk hagyni. Küzdök még azért, hogy ők boldogok lehessenek. Isten azt mondja, a mindenható és teremtő Isten, hogy ő gyermekeivé akar tenni bennünket. Kapcsolatot épített hozzánk, hogy mi az ő javainak örököseivé legyünk. Jézus Krisztus többször elmondta azt, János evangélista lejegyezte számunkra, hogy ő azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket. Ő építi a kapcsolatot, és kik felé építi a kapcsolatot? Azok felé, akiket meg kell keresni, akik elvesztek, akik sehol nincsenek. Akik a másik utcában járnak, és ott keresik a boldogságot és az áldást, azokat a jó gyümölcsöket, amelyeket csak Istentől kaphatnak meg. Mit tesz Isten? Azt mondja, utánuk megyek. Utánuk megyek. Hát itt van kiírva, hogy az áldás, de ők arra mentek. Mit mond Isten? Veszenek el? Nem. Azt mondja Jézus Krisztus, én jöttem, hogy megkeressem, hogy megtartsam, hogy összegyűjtsem az elveszetteket, akik a sikert hajtják, de sikertelenek, akik az áldásra vágynak, de Isten a hátuk mögött van. Azt mondja Jézus, én ezért jöttem. Testvérek, nem balgaság Istennek ezt a jó indulatát elutasítani? Nem balgaság kevesebbel beérni? Olyan jó lenne, ha megértenénk karácsonynak azt a csodáját és nagyszerűségét, hogy az Isten mit megtett azért, hogy mi áldott állapotba kerülhessünk. Ővele való igaz közösségbe kerülhessünk. Nem szokás ez. Még emberek között sem szokás ez. Az ember maga kaparja, ahogy mondta. Mi magunknak kaparjuk a dolgokat. Isten megjön, utánunk jön, azért, hogy bevonjon bennünket egy személyes kapcsolatba önmagával, hogy örökösökké tegyen. Olyan sokszor hallani azt, hogy valaki az örökségből végrendeletileg kizár családtagokat. arról nagyon ritkán hallani, hogy valaki keresi azt, hogy kinek adja az örökségét. Olyan sokan vannak úgy, hogy hát mindegy, meghalok, nem érdekel, mi lesz a folytatás, legyen az állami, de hogy keresek én jó helyet annak, ami az enyém. Testvérek, Isten a maga gazdagságát megosztja velünk. Egyenesen úgy osztja meg velünk, hogy azt mondja, hogy gazdag lévén egészen szegényé lett. Bejött a mi utcánkba az Isten, annyira utánunk jött. Emberré lett, azért, hogy te meg én áldott lehessél. Hát nem balgaság ezt a jó indulatot elfogadni? Nem a világ legnagyobb bolondsága ennek az Istennek a kereső kezét, Jézus Krisztust ellökni magunktól? Dehogy nem. És ezért csodálatos ünnep a karácsony, mert újra és újra emlékeztet bennünket arra, amit az Isten cselekedett, és amit az Isten cselekszik. Hogyan juthatunk ebbe az áldott állapotba? Úgy mondtam valahol félig meddig viccesen mostanában, hogy ez az az egyetlen egy hely és lehetőség, hogy mi férfiak is áldott állapotba kerüljünk. A nők szeretik ezt a megkülönböztetettségüket időnként hangoztatni, hogy gyereket csak mi tudunk szülni. Áldott állapotba csak mi tudunk kerülni. Hát kedves férfi testvérek, mi is tudunk áldott állapotba kerülni. Persze értsétek a szót. Tudunk. Mi ennek az útja? Azt mondja János nekünk, hogy a befogadás az útja. Hát elmondta, hogy eljött az ige ebbe a világba. Isten emberré lett. Mi az útja annak, hogy ez hozzánk személyesen megérkezzen? A befogadás. Be kell őt, azaz Jézus Krisztust, az igét fogadni. Be kell őt fogadni, akiről János azt mondja ezekben a versekben, hogy ő a teremtő, azaz ő a tulajdonos annak a világnak, amiben élünk. Ő a világosság. Ő a megváltó. Mi szükséges ahhoz? És hogyan is megy végbe ez a befogadás? Legelőször is, testvérek, be kell látni. És ezt elsősorban nektek mondom, akik régóta hallgatjátok Isten igéjét, hogy legelőször is be kell látni az embernek azt, hogy nekem szükségem van Istenre. Hogy nekem megváltóra van szükségem. Ezt a lépést nagyon sokan nem teszik meg. És már itt zátonyra fut az Istennel való áldott kapcsolat. A legtöbb ember azt gondolja, továbbra is csak sok keresztjén élete ezt mutatja, hogy Isten egy jó utánfutó. Ő a gyors hívószám, de valójában nincs rá igazán szükségem. Mennek a dolgok nélküle is. Néha nem. Na akkor jó, ha ismerem. De egyébként nincs rá szükség. Testvérek, el kell jutni arra a belátásra, hogy ez a befogadás végbe mehessen, hogy nekem szükségem van rá. Úgy mondta egy római százados Jézusnak, aki kért Jézustól, hogy nem vagyok méltó. Kérlek téged, hogy segíts rajtam, de nem vagyok rá méltó, mert én egy bűnös ember vagyok. És ezzel ez az ember beismerte azt, hogy nekem szükségem van rád, de nincs bennem semmi, amivel ezt kiérdemelhetném. És kiérdemelném, hogy te segíts rajtam. Ez a belátás, testvérek. Hogy az ember belátja, hogy én bűnös ember vagyok, ezért szükségem van Istenre, de valójában pont a bűneim az akadályai annak, hogy ő velem jót tudjon cselekedni. Eljutottunk már erre a belátásra, hogy Istenem, én egy bűnös, nyomorult ember vagyok. Mindegy, hogy mennyi van a bankszámlámon, milyen egészséges vagyok, mindegy, hogy milyen család vesz körül, mindegy, hogy a földi lépték szerint milyen sikeres vagyok. Uram, én egy bűnös ember vagyok, akinek szüksége van te reád, de valójában a bűneim miatt nem vagyok méltó arra, hogy segíts rajtam. Testvérek, ez egy összetöretés Isten előtt, amikor az ember ezt ki tudja mondani. Egy római százados sokaknak parancsolt, De egy poroslábú rabbi előtt azt kellett, hogy mondja, hogy nem vagyok méltó. Érzitek ezt? Ez nem egy odadobott szó volt Jézusnak. Emögött egy komoly harc, egy lelki tusakodás húzódott. Ő neki, akik miatt itt vagyunk, és nem a családommal otthon, akik miatt itt rohadunk, ahogy szokták mondani, neki mondjam azt, hogy nem vagyok méltó rád. Igen, testvérek, ez egy nagy harc, ezt Isten előtt igazán szívből kimondani, hogy én egy bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó, hogy te jót cselekedjél velem, de rád van szükségem. A befogadáshoz nem csak belátásra, hanem alázatra és bizalomra is szükségünk van. Mert az alázat és a bizalom annyit jelent, hogy feltárulkozunk Isten előtt. Nem rejtegetünk előtte semmit, hanem feltárjuk előtte a szívünket és az életünket. És ennek a befogadásnak a része az is, hogy mi ráhagyatkozunk. És itt jön az a csavar, ami miatt az egész karácsonyi történetről ma szólok nektek. Hogy a ráhagyatkozás Istenre azt jelenti, hogy őt állítom a középpontba. Ezért nem alkalmazható a világ egyetlen egy siker receptje sem a keresztény gondolkozásban. Mert a világ sikerreceptjeiben mindig az ember áll a középpontba, én vagyok a középpontba, a hit az meg arról szól, hogy Jézus áll a középpontba. Arról szól, hogy én ráhagyatkozok az ő minden hatóságára, az ő minden tudóságára, az ő kegyelmére és szeretetére. Kedves testvérem, úgy fogom mondani, és remélem jól fogjátok megérteni, hogy karácsony emlékeztet bennünket életünk legnagyobb lehetőségére. Az Isten bejött az utcánkba, utánunk jött azért, hogy mi áldott emberek lehessünk. És ha ma mondok nektek valamit, ne értsétek félre, használjátok ki. Ez a mi emberi kapcsolatainkban nagyon jól szokott működni, kihasználjuk a másikat. Úgy szoktuk mondani, hogy szívjuk a vérét a másiknak. Tudjátok, Istennél ott van ez a nagy lehetőség. Utánunk jött vele. És én arra bátorítok benneteket, hogy használjátok ki. Ne a szó rossz értelmében, hanem úgy, hogy ezzel a nagy lehetőséggel éljetek. Éljetek. Jussunk el mindannyian belátásra, alázatra és bizalomra, és bárcsak megszületne a mi szívünkbe a teljes ráhagyatkozás. Igen, Uram, hiszen velünk az Isten. Őt nem lehet becsapni. Őt nem lehet becsapni. Azt mondja, ő a szívek vizsgálója. Ne próbálj meg előtte színészkedni, mert nem kerülsz áldott állapotba. Csak ha igazán ott van a szívedben a felismerés, az alázat, a teljes ráhagyatkozás és bizalom Istenre, amit ő fölismer, akkor fogsz ebbe az áldott állapotba kerülni. És ha ebbe akarsz maradni, akkor újra és újra ezekre a belátásokra kell eljussál. Hívlak, bátorítalak benneteket, fogadjuk be így a mi Urunk Jézus Krisztust. Hiszen azt mondja János, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Itt van a sikerednek, a békességednek, a nyugalmadnak a kulcsa. Éljél vele. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 329. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 329. dicséretünk így, 5. verse így kezdődik. Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Thank you. elfoglalva a helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Igen, Úrunk, azt kérjük, hogy a mi szívünkben segíts bennünket eljutni erre a kérésre, hogy téged hívjunk, és úgy hívjunk téged, mint uralkodót, mint királyok királyát, aki mindent megtettél azért, hogy mi áldottak és boldogok lehessünk. Úrunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket újra a mi életünk kihagyhatatlan lehetőségére. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor hagyott már bennünket hidegen, amikor ezzel az üzenettel megkerestél bennünket. Arra kérünk, légy segítségül, hogy végre dönthessünk te melletted, hogy befogadhassunk téged. És légy segítségül, ha már befogadtunk téged, akkor hadd tudjunk újra és újra meghajolni te előtted. Köszönjük, hogy önvizsgálatra indítasz, hogy vajon te vagy-e ott az életünk közepén. Dicsőítünk téged azért, hogy mindez által örökségbe hívsz bennünket. Olyan örökségbe, amely elveszíthetetlen, amelyet nem fognak elveszíteni mások sem, amely nem száll velünk a sírba, hanem amely az örökké valóságban van elkészítve nekünk. Áldunk és dicsőítünk téged ezért a szeretetért, amellyel utánunk jöttél elveszett emberekért. Kérünk téged, engedd megértenünk a te titkodat, és válaszolnunk a te hívásodra és a te keresésedre. Így adjad, hogy ebben az ünnepben, a mi életünk középpontjába kerüljél, hogy elcsendesedjünk őszintén te előtted, és juthassunk veled igaz és szent kapcsolatra, arra a viszonyra, amelyben te és mi egyekké leszünk. Légy segítségül ebben. Amen.